Van egy nemzetközi lista, amelyen a magyar kamaszok előkelő dobogós helyen szerepelnek, pedig szüleik bizonyára azt szeretnék, ha rajta sem lennének. A rohamivásról van szó. Ez itt a Szabad Európa podcastja, én Fazekas Pálma vagyok, és a következő percekben az alkoholizmusról fogunk beszélgetni. Az Egészségügyi Világszervezet adatai alapján Magyarország, ha nem is az 1 millió alkoholista országa, de majdnem az. A WHO szerint 900 ezer magyarnak van alkohol problémája. Vannak ugyanakkor 800-770 ezres becslések is. A KSH szerint tavaly csak 390 ezer alkoholbeteg volt az országban. Dr. Szemelyác János addiktológus, pszichiátert, az Indít közalapítvány szakmai vezetőjét kérdezem először arról, mi okozhatja ezeket az eltéréseket az adatok között, és melyik szám állhat a legközelebb a valósághoz.
Az elmúlt években azért így általában ez a 780-800 ezer körüli számot mondtak, tehát azt gondolom, hogy valószínűleg a WHO körülbelül azokhoz a diagnosztikai kategóriákhoz ragaszkodott, ami korábban volt, és azt tulajdonképpen azt gondolom, hogy itt ebben a 2020-as, hát hogy is olyan elég furcsa évben, vagy elég őrült évben a sokféle homofisztal, az otthonragadással, a kapcsolatoknak a leszűkülésével, a különböző közösségi programoknak az eltűnésével úgy gondolom, hogy elég sok ember fordulhatott az alkoholhoz, úgyhogy én azt gondolom, hogy közelebb vagyunk ehhez a 920 ezeres számhoz, amit a WHO mond. A KSH néha érdekesen számol adatokat, az az érzésem, hogy játszik az adatokkal, akár itt a munkanélküliséget nézzük, vagy a hajléktalanságot, még sorolhatnék néhány dolgot, szegénységet, akkor néha nagyon furcsa számok jönnek ki. Ez a 380 ezer körüli szám, ez mondjuk, hogy nonsens, mert akkor a KSH-nak indokolni kéne, hogy mitől esett felére a magyarországi alkoholbetegek száma, úgy, hogy tulajdonképpen semmiféle beavatkozás nem történt. Tehát még az lenne, hogy itt hirtelen szárba szökkentek a prevenciós programok, a kormány sok pénzt szán arra, hogy hogyan vagyunk az alkoholhoz való viszonyunkkal, lehet-e reklámozni alkohol, megjelenik-e ez akár különböző adótartalmakban, és ennek a következményeként azt látnánk, hogy egy néhány éves, mondjuk 2010-től következetesen folyna egy ilyen alkoholpolitika, és azt mondja a KSH, hogy 2020-ra lefeleződött az alkoholbetegek száma, akkor azt mondanám, hogy na, ez igen, itt valami elindult, de hát nyoma sincs semmiféle ilyen programnak.
Mikor állt le a kormányzati akarata, volt-e egyáltalán, hogy csökkentsük ezt a számot?
Nagyon érdekes, mert 2000-től van nemzeti drogstratégia, majd ez 2013-ban nemzeti drogellenes stratégiára vált, ami tulajdonképpen 2020. december 31-én járt le, most a kormány abban sem tett különösebb lépést, bár éreztük ezt többször az illetékes minisztérium felé, és egyéb minisztériumok felé is, vagy a miniszterelnök hivatal felé, hogy le fog járni a stratégia, ezzel foglalkozni kell, nem történt semmi. Van például bűnmegelőzési stratégiánk, voltak különböző mentáligénés stratégiák. Érdekes módon az alkohol az egy ilyen mostoha gyereke rendszerváltás utáni magyar kormányoknak.
Orbán Viktor miniszterelnök szerint a pálinka alapvető élelmiszer.
Igen, meg vagyok rajta döbbenve, mert Orbán Viktor azt is mondta 2013-14-ben, hogy 2020-ra drogmentes lesz Magyarország. Azt gondolom, hogy sajnos tényleg az a helyzet, hogy emögött így inkább ez az igaz, hogy a pálinkát alapvető élelmiszernek tekintjük, mint hogy tényleg komolyan gondolkodnánk alkoholpolitikába. Ugye 2017-ben volt az a WHO felmérése, ami a 15 évesek alkoholfogyasztási szokásáról szólt, és ez valóban egy megdöbbentő hír, hogy a magyar fiatalok, fiúk, lányok, a fiúk elsők, a lányok harmadikak, tehát dobogón vagyunk abban, hogy az elmúlt 30 napban a 15 évesek rohamivása az előfordul, és megismétlődik. A rohamivása az a kategória, amikor egy fiatal egy ültőhelyébe több mint 5 egység alkohol tisztít, megiszik 5 vagy annál több korsó sör, felest, vagy 5 vagy annál több pohár bor. És hogy ez egy elképesztő és rettenetes adat, és úgy tűnik, hogy a politikusaink és a döntéshozóknak ez sem rezgette meg az inger küszöbét. Tehát visszatérve egy picit arra a kérdésre, hogy voltak próbálkozások. Buda Béla professzor úr talán 2 alkohol stratégiát is írt. Kassai Farkas Ákos addiktológus főorvos, egy időben ő volt a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke, az ő bábáskodásával is készült alkohol stratégia. Tehát írottak ilyenek, ezek sosem jutottak el abba a fázisba, hogy például komolyan tárgyalt volna erről a minisztérium, vagy akár parlament elé került volna. Nyilván azt gondoljuk, hogy ennek a hátterében az lehet, hogy azért az alkohol egy nagy üzlet, sok érdeket sértene, miközben azok az alkoholisták, akik egymagukban teszik tönkre a családjukat, vagy akár a saját egészségüket, mint hogyha ezek ilyen magányos harcosok lennének, és mint hogyha a döntéshozók nem látnák azt, hogy ennek egyébként az ilyen népegészségügyi vonzata, a szociális mentális juttatásoknak egy jelentős része, a mindenféle egészségügyi beavatkozásoknak egy jelentős része, az tulajdonképpen hogy köthető Magyarországon az alkoholhoz. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy akkor mondjuk van egy ilyen 900 ezer körüli alkoholistánk, akiknek egy része még családban él, amely családban gyerekek nőnek fel, akik aztán problémás gyerekek lesznek, akik mellett van például egy társfüggő élettárs, feleség, férj, aki szintén saját bajával és a saját addikciójával, társfüggőség addikciójával küzdik. Számos munkahely, ahol mondjuk ha bent van egy alkoholal problémás ember, akkor ez folyamatosan bontja azt a közösséget, rendszert, amiben van. Hogyha ezt így végig számolnánk, akkor kijönne az, hogy önmagában ez így nincs rendben, hogy ezért mi nagyon nagy árat fizetünk. De valószínű, hogy ez egy hosszabb távon megoldandó dolog lenne, hogy tud-e a magyar lakosság máshogy lenni az alkohollal, foglalkozunk ezzel, nem egyszer fordul elő, hogy eljön hozzám egy 50 fölötti ember, akit elküld a házi orvossal például jogosítványnak hosszabbításra, és kiderül, hogy neki nagyon komoly alkohol problémái vannak, és igen, volt kórházban már a mája miatt, hasnyálmirigygyulladás miatt, polineuropátia miatt, rosszabb esetben akár delírium miatt, de hogy ezek a delírium előtti, tehát nem elvonás, hanem egyáltalán csak testi betegségek kapcsán, azt mondja, hogy ő ezekben kapott segítséget, nyilván ez a társadalombiztosítás ezt kifizeti, de tulajdonképpen sosem foglalkoztak azzal, és sosem volt szó arról, hogy önmagában az alkoholizmus betegségével mit tud kezdeni, hát ezek ilyen tragédiák.
Arról beszélünk, hogy ez, ha egy ember alkoholbeteg lesz, és körülötte van a család, vagy egy nagyobb közösség, erre mindenki rámehet. Akkor a kezelés az fókuszálhat csak erre az egy személyre. Mitől lesz egy ember alkoholista?
Hát azt mondjuk, hogy a addikció és nyilván az alkoholizmus, de azt gondolom, hogy minden betegség hátterében biopszichoszociális vagy biopszichoszociokultúros spirituális okok állnak, tehát tulajdonképpen minden játszik ebben a dologban. Úgy gondolom, hogy először a kezelés az a problémás embert próbálja megszólítani, bár nagyon sok esetben ő nehezen motiválható, vagy nem motiválható, és akkor a családdal kezdünk el dolgozni. Úgy gondolom, hogy szenvedélybetegséget az alkoholizmus mindenképpen egy családban megjelenő betegségnek kell tekinteni, és foglalkozni kell a többiekkel is. Szoktuk elküldeni a családtagokat hozzátartozói csoportba, amennyiben gyerekek vannak, nyilván kortól függően, hogy egészen kicsik, vagy már nagyobbak, vagy kinőnek a családból, ahhoz mérten kell velük foglalkozni. Nagyon sok olyan, csak úgy nevezzük magunk között, hogy acás fiatal látunk, ez egy angol mozaik szó, az adult child of alcoholics, tehát az alkoholisták felnőtt gyerekei, akiknél azt látjuk, hogy a alkoholista mellett, úgymond alkoholista családban nőnek föl, hogy nekik számos problémájuk lesz, mindenféle beilleszkedési, alkalmazkodási zavaraik, nehezen fogják tudni jól kezelni a kapcsolati helyzeteiket, az intim kapcsolatokat, nem lesznek tisztában a saját magukkal, önértékelésükkel, teljesítményükkel, tehát számos olyan problémát okoz, ami nekik egy boldog élet megtalálásában, egy jó élet megtalálásában nehézséget okoz. Tehát nagyon sokszor derül ki, amikor egy fiatal felnőttel találkozunk, aki szorong, hangulatzavara van, a munkahely jelzi, hogy burnoutja van, és egy kicsit így mögé megyünk ennek a problémának, akkor kiderül, hogy hát tulajdonképpen az ő apja, vagy a szülei, vagy ott a környezetben valaki súlyos szenvedélybeteg volt, súlyos alkoholista volt, és hát tulajdonképpen a problémájának az eredője az valahol ez, hogy az ő családjában nem voltak egyértelműek a dolgok, nem tudta, hogy amikor hazaér, akkor éppen részegen találja a szülőjét, vagy neki kell érte menni, vagy neki kell alkoholt bevásárolni. Nem volt tisztában a szülője reakciójával, amikor szereti, amikor megölelgeti, amikor jó fej hozzá, mert itas, amikor durva, mert elvonása van, amikor bántalmazza. Tehát tulajdonképpen ennek alapján azt mondom, hogy a magyar társadalomnak egy jelentős részének ilyesmi fajta segítségre lenne szüksége.
A szegények vagy a tehetősek problémája az alkohol probléma. Lehet ez szociális helyzethez, iskolázottsághoz kötni Magyarországon, vagy bárhol a világon?
Nem igazán. A nagyon szegények azok kannásbort isznak, a gazdagok pedig remek dél-afrikai vörösborokat, és sok pénzt költenek az alkoholra, vagy olyan töményitalt, a szegények mindenféle otthon erjesztett italokat, a gazdagok meg megveszik a nagyon menő italokat. Önmagában nyilván sokféle következménye van annak, hogy valaki milyen gazdasági, kulturális, egzisztenciális, neveltetési, kolázottsági szinten van, de hogy önmagában minden szinthez tartozóan megtaláljuk a problémás embereket és problémás családok. Nyilvánvalóan, hogy az ellátó segítő rendszer is egy halmozottan hátrányos helyzetű családnál előbb találja meg a problémát, és előbb emelik ki a családból egy szegény család, akár mondjuk egy roma család, egy alkoholista roma család gyerekeit, és kerül állami gondozásba, mint a rózsadombi gazdag alkoholista családoknak a gyerekeit, mert oda nehezebben megy ki a családsegítő, nehezebben szembesíti a problémával, és nyilván egy szegény családnak nincs az a kapcsolat rendszere, ami meggátolja azt, hogy ez a rendszer tényleg hatékonyan tudjon működni.
Az a megoldás egyébként egy ilyen esetben, hogy kiemeljék a gyereket az alkoholista szülők mellől? Minden alkoholista szülő rossz szülő?
Nyilván a kiemelés az utolsó lépés ebbe a sorozatba, de hogyha mondjuk az alkoholista szülő bántalmazza a gyerekét, rendszeresen veri, súlyosan elhanyagolja, verbálisan bántalmazza, tehát tulajdonképpen a bántalmazásnak kimeríti a nagyon magas fokát, ami súlyos következményekkel jár, akkor igen, akkor a kiemelés is szóval jöhet, de hát nyilván ezekkel a családokkal dolgozni kell, szembesíteni, elindítani terápia irányába, önsegítő csoportok irányába. Úgyhogy ha valaki hallgatja ezt a műsort, akkor ne azt gondolja, hogy én minden családban, ahol gyerek van, és van alkoholista ember, ott azt gondolom, hogy akkor ezeket a gyerekeket állami gondozásba kell tenni, mert hiszen a számok alapján, amikről eddig beszéltünk, akár itt több 100 000 gyerekről van szó, úgyhogy nem gondolom, hogy ez lenne a jó megoldás, de hogy ezzel így tényleg tényszerűen szembe kéne nézni ezzel a problémával, és azt gondolom, hogy nem elviccelni a dolgot, mert ez a magyar társadalomnak egy nagyon komoly nehézsége, ez egy népegészségügyi probléma.
Hát, hogyha valaki hallgatja ezt a podcastot, akkor mikor kezdjen el gyanakodni, hogy ő alkoholfüggő, vagy elindult azon az úton, hogy alkoholfüggővé válhat?
Igen, talán nagyon egyszerűen azt mondhatnánk, hogy annak az életmódnak a fenntartásához, amiben ő van, ahhoz alkoholra van szüksége, akkor ő tulajdonképpen egy alkoholista. Lehet, hogy annak az elején van, lehet, hogy már nagyon-nagyon előre haladott, hogyha neki inni kell ahhoz, hogy ne szorongjon, inni kell ahhoz, hogy egy kicsit úgy ki tudja kapcsolni, inni kell ahhoz, hogy a szabad idejét jól tudja eltölteni, és sorolhatnám még tovább, akkor nagyon komoly problémája van az alkohollal, akkor neki ezzel foglalkozni kell. Mikor valaki eljön hozzám, akkor én azt szoktam mondani, hogy van 3 olyan dolog, olyan technika, vagy a terápia része, amit én így párhuzamosan szoktam végezni. Az első, egy mindenre kiterjedő állapotfelmérést kell végezni, általános egészségügyi állapot, pszichés, kapcsolati, egzisztenciális, a családi anamnézisre vonatkozó, a jogi státusz, történtek-e már ellene jogi lépések bármilyen probléma miatt, voltak-e már pszichés problémái, voltak-e már leállási kísérletei, stb. Stb. Tehát tényleg egy nagyon jó és részletes állapotfelmérést, amiből aztán 2 dolgot tud majd táplálkozni. Az egyik ez az úgynevezett motivációs jellegű interjú, vagy a motivációs jellegű folyamat, ami arról szól, hogy azt tudjuk mondani, hogy nem motivált alkoholbeteget keresünk, hanem olyan embert keresünk, akiben kétség merült fel, hogy neki tényleg problémája van, és megpróbáljuk őt motiválni. És akkor az állapotfelmérésben talált dolgokkal, az abban lévő ellentmondásokat nagyon jól lehet erősíteni a motivációt. A harmadik pedig a visszaesés megelőzés, ami szintén az állapotfelmérésben beszerzett tényekből táplálkozhat, ami meg arról, hogy a visszaesés, az nem arról szól, hogyha már elért az abstinenciát, a szermentességet, akkor kell a visszaesést megelőzni, hanem amikor eljött hozzám, akkor abból az a visszaesés, hogyha nem jön többet terápiába. Azt mondja, hogy ez nem volt egy jó beszélgetés, nem látja értelmét, nem jön. Hát itt tulajdonképpen meg kell tenni folyamatában mindent, hogy azokat az elért kis eredményeket, azokat próbáljuk meg megőrizni, és abból tudjuk továbbfejleszteni a terápiát. Úgyhogy talán még annyi, hogy amikor eljön valaki, akkor a család persze már másnap délután azt szeretné, hogy most már minden változzon, és akkor szoktam mondani, fontosnak tartom, a családdal tudjak beszélni, és szoktam nekik jelezni, hanem hogy azért ugye a terápiában, amíg ez a dolog elindul, körülbelül 1 év után látjuk azt, hogy mire is jutunk, és vannak-e már eredmények. A másik dolog pedig, ami nagyon sokszor csalódást okoz a családnak, hogy ugye azt mondják, hogy hát ez egy áldott jó ember, amikor nem iszik, de hát amikor iszik, akkor elviselhetetlen. És amikor valaki eléri a szermentességet és nem iszik, akkor nem olyan lesz, mint amikor alkoholista időszakában nem iszik, mert hiszen akkor, amikor valaki részeg, majd utána 2 napig szermentes, akkor dolgozik benne a bűntudat, hogy kicsit helyre akarja tenni azokat a disznóságokat, amiket ittasan elkövetett. Amikor viszont tartósan nem iszik, akkor nem a bűntudat dolgozik benne, akkor következetesebb, akkor számon kérőbb, akkor nem tesz meg valamit azért, mert a bűntudat mozgatja, hanem beleáll a vitákba, beleáll a helyzetekbe. Szóval, hogy ez néha nagy csalódás a családoknak, a házastársaknak, hogy jaj, hát ő nem ilyenre gondolt, hogy az emberi jellet, hanem olyannak szerette volna, mint amikor még italos időszakában éppen nem ivott. Szóval, hogy azt gondolom, hogy a családi edukáció és a családdal való foglalkozás ilyen szempontból is fontos, mert a családnak is fejlődni kell ahhoz, hogy amikor valaki eléri a szermentességet, akkor ne azért dolgozzon, hogy az ember visszaessen, és legyen olyan, mint régen, mert azért annak voltak jó részei is. Szóval ehhez azt gondolom, hogy mindenkinek fejlődnie kell.
Mekkora a lemorzsolódás, és hányan esnek vissza?
Hát én azt tudtam mondani, hogy aki állhatatosan, akivel sikerül valahogy valahogy beláttak ezt, hogy ezen változtatni kell. Ott én azt láttam, hogy igen, ott az emberek képesek változni. Lehet, hogy nem ér el teljes szermentességet, de nagyon jelentős változásokat tud az életébe megtenni, amitől ráérezhet az ízére, hogy milyen így máshogy élni. Nem tudok mondani százalékot, de azt mondom, hogy igen, akivel így kapcsolatban tudok maradni, az gyakorlatilag mindenki tud változni. Ezt látom például azoknál a súlyos függőknél, akik rehabilitációs otthonba kerülnek, de inkább erre azt mondom, hogy az én fejemben egy olyan komplex rendszer, egy ilyen egymásra építkezős terápiás folyamat van, amiben megpróbálunk valamit, megegyezünk, és ha az nem megy, akkor azt mondom, hogy van ennél mélyebben szántó szint is, és akkor lépünk tovább, és megpróbáljuk azt is, és lehet, hogy el kell kerülnie neki egy rehabba, és lehet, hogy kijön és visszaesik, de hogyha a kapcsolat az működik kettőnk közt, hogy a terápiás rendszer és a kliens, akkor néhány hét, néhány hónap zűrzavar után újra jön, és azt mondja, hogy oké, belátja, hogy ez most még így neki nem megy. És azt mondom, hogy jó, akkor gomboljuk újra a kabátot, és vágjunk bele egy új folyamatba. És én azt látom, hogy akivel ezt így fenn lehet tartani, azoknál, most így fogalmazok, mindenkinél van változás, és valakinél eljutunk a teljes abszinenciáig, a józanságig. Egyébként ilyen szempontból ez is egy érdekes dolog, hogy szoktuk mondani az alkoholnál, hogy aki nem iszik, de még nem érzi jól magát a bőrébe, és úgy megy az egész, mint a kocsikereke, rájuk mondjuk, hogy száraz alkoholista, és aki pedig jól érzi magát a bőrébe, boldog, és minden nap hálát ad, hogy nem kell innia, ő rájuk mondjuk, hogy józan. Szóval azt mondom, hogy ezt a józansági fokot, ezt el lehet érni.
Az elmúlt percekben dr. Szemeyác János addiktológus, pszichiáter, az Indít Közalapítvány szakmai vezetője volt a Szabad Európa podcastjának vendége. Az alkoholfüggőségről beszélgettünk, arról, hogy hány alkoholbeteg lehet Magyarországon, van-e kormányzati szándék, stratégia a helyzetük javítására. Fazekas Pálma vagyok, köszönöm a figyelmüket!